Kedves gyülekezet, mielőtt a témához fognék, egy pár személyes dolgot szeretnék mondani. Először is nagyon köszönöm az imákat a betegségemmel kapcsolatban, mert őszintén hiszem, hogy a felépülésemhez ez segített hozzá. És most ugye két hétvégén sem jelentem meg, de ez nem azért volt, mire már meggyógyultam, és akkor már nem is érdekel a gyülekezet, hanem egyrészt egy keresztelőre voltam hivatalos, a második következő vasárnapon meg egy nagyon rég megígért látogatást kellett már mégis betartanom az ígéretemet. Úgyhogy nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, és tényleg nagyon köszönöm, hogy olyan sokat gondoltatok rám, mert úgy éreztem is, meg tudtam is róla. A másik, ami már kapcsolódik az igehirdetésemhez, az az, hogy hát a kiírt igehely, ugye Máté 22:1-14-ig, az hozzám már úgy érkezett el, hogy Máté 22:1-4-ig, úgyhogy nem teljesen az lesz a textus, ami ott bele van írva abban a kis nyomtatványba. A harmadik pedig az, hogy biztos látszik, hogy nagyon izgulok, és hát Ildikóval beszélgettünk, hogy mi az, amitől félek mégis. És amitől félek az, hogy nagyon nagy felelősségnek érzem azt, hogy ezen a helyen, felszentelt lelkészek helyén állok, és minden, amit most az én számból elhangzik, az valamiképp Isten szavának minősül. Ez egy nehéz helyzet nekem, úgyhogy elnézést is kérek, hogyha így akadózni fogok. Hát ennyit szerettem volna elmondani előzetesként. A mai igehirdetésem, tehát a Máté 22:1-5-ig alapján fog hangzani. Ez így szól. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze, és elküldés szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosok valának, de nem akarnak vala eljönni. Ismét küldte más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, turkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jeltek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A keresztény vallásnak egy igen sarkalatos tanítása a mennyek országáról szóló tanítás, és hát mindannyian ismerünk különböző teológiai állásfoglalásokat azzal kapcsolatban, hogy mégis mit kell ez alatt érteni, vagy mit értettek rajta a korabeli emberek, illetve a keresztény kortörténet kapcsán milyen változásokon ment át ez. És ebbe a kérdésbe most nem szeretnék mélyebben belemenni, hanem koncentrálni szeretnék erre az elénk táruló képre, a mennyegzőre, a királyfiának a mennyegzője, és arra, hogy milyen sok minden sűrűsödik össze ebben a képben. Tehát benne van ebben az apának a hatalma, benne van az, hogy ez mennyire fontos lehet a számára ez az esemény. Azt is láthatjuk, hogy milyen gazdag ellátásban is örömben részesülnének azok, akik elmennének erre a mennyegzőre, hiszen minden készen van, ezt mindet a vendégek számára biztosítani szeretné az apa, és hogy ez az öröm ideje lenne, és valamiképpen a jövője is, hogy a király fiának az élete most fontos új szakaszába lép, és így az egész országnak valamiképpen a sorsa egy fontos esemény köré szerveződik, és hogy ez az együttes örömnek az ideje lehetne a vendégek számára is. Ezek a vendégek azok, akik az atyához közel állnak. Ők a meghívottak, akikre első körben ő gondol, akik úgy érzi, hogy közel állnak hozzá, nyilván osztozni tudnának az ő örömében. A dolog mégsem így alakul. A meghívottak nem akarnak örülni, és azon kívül nem is tartanak a király hatalmától, nekik egyszerűen dolguk van. És nem csak egyszerűen dolguk van, hanem tulajdonuk van. Az egyiknek szántóföldje van, a másiknak kereskedése van, és hát nyilván úgy gondolják, hogy a szántóföld az nem válhat, a munkákat el kell végezni, meg az üzletet se lehet magára hagyni, mert akkor elmennek a vevők. És hogy hát ezt a királynak is meg kell értenie. Sőt, hát nem csak meg kell értenie, hanem éppen az ő érdeke az, hogy az országban jól menjenek a dolgok, hogy a szántóföldek azok szépen virágozzanak, termést hozzanak, az üzlet jól menjen, gazdag legyen az ország. És hát nyilván nem várhatja el ezt, hogy a saját megélhetésüket veszélyeztessék valamilyen mulatozás kedvéért. Mert hát mi lenne a családdal, a gyerekekkel, tehát az nem felelős gondolkodás, meg kívánja, hogy az ember ott legyen, ahol a munka várja őt. És hát nyilván ezt még egy királynak is meg kell érteni, meg hát amúgy is. Mi azt gondolják, hogy nem is kell tartani a királytól, hát hiszen ő mindig megbocsát, ő szereti őket, nem történhet semmi problémát, nem mennek el, majd elmegy más, és akkor rendben lesz minden. Ám valahogy mégiscsak elszámítják magukat a példabeszéd szerint, mert a király igenis elvárja, hogy elmenjenek azok a hozzáközelállók, akik hozzáközelállónak mondják magukat, és akiknek valamiképpen az egész élete nyilván, az egzisztenciája minden a királynak a kegyétől származik, mindenképpen függő helyzetben vannak tőle, ő a bizalmát beléjük vetette, és igenis elvárja, hogy most erre az alkalomra, ami neki annyira fontos, tegyék félre a saját fontos dolgaikat. És hát nyilván eddig bizonyára sok mindent elnézett és megbocsátott nekik, hiszen egyetlen meghívót sem tartott attól, hogy ez bármit is okozhat a távolmaradás. És mégis úgy látjuk, hogy ez alkalommal betelt a pohár, mikor a szívének legkedvesebb ügyben hagyták őt cserben. Hát a történet két változata közül az, hogy a szolgákat megölték, és emiatt át bosszút az apa, az ebben a Máté változatban olvasható, Lukácsnál viszont nem. És a Lukács története is teljesen kerek, amikor az elmaradó vendégek helyett a haragvó apa másokat hív a vendégségébe. Tehát mindkettőből érthető a mondani való, hogy a méltatlanná vált meghívottak helyét, a méltóvá tett, úgymond méltatlanok foglalták el. Most a keresztény hagyományban erős antijudaista olvasat van, miszerint ugye ez arról szól, hogy a zsidóság helyét a kereszténység foglalja majd el a mennyek országába. Hát ezt egy mozdulattal szeretném Pál apostolhoz utalni ezt a problémát, aki azt mondja, hogy ha Isten az olajfa saját ágait nem kímélte, akkor a beoltott vadolajfa ágakat sem fogja. Tehát azt gondolom, hogy ez egy erős érv van mellett, hogy inkább a magunk számára hasznos figyelmeztetést keresünk a példabeszédben, mint hogy ismét a zsidó keresztény problematikába mélyedjünk el. Ha keresztényként Krisztus követőinek mondjuk magunkat, akkor ugyan ki lehetne más fontosabb vendég ezen az ünnepségen, mint mi, a vőlegény barátai. És hát úgy szerintem eléggé jellemző a kereszténységre, hogy szinte már látja a saját nevét kiírva az ültetőkártyákra mindenki, hogy majd a mennyei vendégségben ott lesz az én nevem, és akkor oda leülök, és minden rendben lesz. És mondjuk is, hogy igen, ott a helyünk, ott leszünk, persze ott leszünk, csak hát kiderül, hogy ez az ünnepség, ez ma van. És hát milyen kellemetlen az a helyzet, hogy most nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mi most nekiálljunk mulatozni, mikor ennyire nehéz az élet, meg veszélyes, meg ennyi sok minden bizonytalanság van az életben, mindenfelől veszélyek fenyegetnek, és hát nyilván Isten ezt megérti, mert hát ő teremtett minket, ismer minket, nem akarhatja, hogy a híveit kár érje, nem akarhatja azt se, hogy mi elszegényedjünk, hogy ne tudjuk felnevelni a gyerekeinket. Meg tudjuk róla, hogy ő megbocsátó, szeret minket, sokszor megbocsátott már nekünk, mindenkinek van erről tapasztalata. És hát megértheti azt, hogy most nekünk halaszthatatlan földi dolgaink vannak, amivel foglalkoznunk kell, és nem foglalkozhatunk most azzal, hogy ilyen léhaságokkal töltjük az időt, hogy nem tudom, például az Isten országára készülünk, azon oda öltözünk felmennyegzői ruhába. És hogy hát tényleg így van ez? Tehát az említett történet két változatban is olvasható a Szentírásban, amit már említettem, és a másik az a Lukács 24. fejezetében olvasható. És ebben a példabeszédnek van egy olyan magyarázata is, ami kanonizált már a számunkra. És úgy gondolom, hogy az egész Új Szövetségnek a két legsokkolóbb mondata az, ami ezt a példabeszédet követi. Az egyik így hangzik a 14.26-ban, ha valaki én hozzám jó, és meg nem gyűlöli az atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is nem lehet az én tanítványom. A másik pedig a 33-as vers, ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Azt gondolom, hogy nem értem nagyon félre Jézus mondani valóját, hogyha úgy fogalmazok, hogy egy tanítvány számára semmi sem lehet fontosabb annál az Isten által elkészített mennyegzőnél, amiről mi csak így tükör által homályosan nyerünk bármi bepillantást is, és amit ennek a szinte kezelhetetlen világnak a megváltása és a megmentése jelent igazából. Azért meggondolod, hogy miért is kéne meggyűlölni a családunkat és önmagunkat. Ahogy én éltem, annak a kifejtéséhez egy kicsit távolabbra kell lépnem. Tegnap előtt, talán nem egyedül az itt lévők között, hallgattam egy előadást egy egyiptológus professzortól. Régi egyiptomi hieroglif felirattól volt szó benne, és ezen a feliraton különböző típusú férfi alakok jelölték a különböző népeket. És ennek a beszélgetésnek a során felmerült a hallgatókba, hogy vajon Izraelnek, Izrael népe milyen antropológiai tulajdonságokkal rendelkezett, milyen bőrszínük volt, hajszínük. És akkor a professzor így összegezte a véleményét, hogy az a szíriai típus, amiről mostanában oly sok szó is esik. És ez a finom fogalmazás azért egy fantáziaképeknek egy egész sorát indította el bennem, és így szinte láttam, hogy a hangosan és felhevülten vitatkozó tanítványok arcát hogyan mutatja be a közszolgálati média a rettegő közönségnek, illetve hogy elképzeltem azt is, hogy a barna bőrű, fekete hajú Jézus belép mondjuk a gyöngyösi református vagy a soroksári katolikus templom, és azt mondja, hogy én vagyok az Úr. És mondják, hogy na nem áll. Tehát így eljátszottam én ezzel a gondolattal, ami azért nem annyira vicces. Van egy ilyen latin mondás, hogy similis simil gaudet, vagyis hogy hasonló a hasonlónak örül, és ez alapján is meg amúgy is természetes, hogy minden nép a maga képére próbálja Jézus alakját is formálni. Ugye legtöbbünk egy világos hajú, világos szemű, világos bőrű Jézust képzel el, és mondjuk sokan megbotránkoznak mondjuk egy fekete bőrű vagy kínai vonásokkal bíró ábrázoláson, de hát persze fordítva is lehet így, tehát mindenki azt látja szebb Jézusnak, aki ő rá jobban hasonlít. De ezek érthető törekvések, de egy idő után szerintem meg kell értenünk, hogy ez már nem közelebb visz minket Jézus Krisztushoz és Istenhez, hanem távolabb. Mert amikor mondjuk karácsonykor ünnepeljük Jézus Krisztus születését, akkor bele kell gondolnunk azért, hogy az a kisbaba, akit aztán a szülei Egyiptomban menekítettek, nem azok kis hurkás rózsaszín kisbaba volt valószínűleg, mint a mi kis unokánk vagy kisgyerekünk, hanem sokkal jobban hasonlított azokra a kis barna bőrű kisgyerekekre, akiket mondjuk mostanában a romok alól ásnak el, vagy elő, vagy a földközi tengeri lélekvesztőkből próbálnak kimenteni. És hogy bele kell gondolnunk, hogy ő maga is menekült volt Egyiptomban, és migráns volt, horribiledictus, nem is volt keresztény. Tehát mindezt azért mondom, mert jó tudom, hogy az ember jó szándéka az nagyon sokszor kevés az ilyen ellenérzéseknek, a más rossz jegyekkel bíró emberekkel szembeni ellenérzésnek, vagy más kulturális szokások szerint élő emberekkel szembeni ellenérzésnek a kioltására. De nekem ez a gondolat nagyon mélyen és nagyon, nagyon fontosnak tűnik, hogy gondoljunk arra ezekben a helyzetekben, hogy Jézus Krisztus közel-keleti ember volt. Azokkal az arcvonásokkal valószínű, azokkal a kulturális szokásokkal vagy tulajdonságokkal, ami számunkra sokszor idegen. És hogyha ezen a gondolatmeneten próbálunk végigmenni, ez segíthet nekünk abban, hogy amit úgy mond Jézus, hogy gyűlölje meg apját, anyját és a saját lelkét is, hogy megértsük, hogy ez egy, azért is hívja gyűlöletnek, mert ez egy nehéz folyamat. Tehát nehéz dolog. Ez egy erős, nem csak annyi, hogy azt mondjuk, hogy hát jó, nem mi vagyunk a világ közepe, hanem hogy valóban a szívünk mélyén kell túltenni magunkat ezeken a berögzültségeken. És hogy ez a tanítványnak feladata. Ugye hasonló a hasonlónak örül, és az idegent utálja, most ez kezd lenni a világ jelszava megint. Ugye halljuk, hogy le a multikultival, erős nemzetállamok kellenek, Amerika úgymond befejezte a nemzetépítést, és mától mindenki bezáratik a saját etnikai identitásába, és kezdődhet a harc a túlélésért. Valami ilyesmi forog most a levegőben. Meg kell védeni a javainkat, a gyerekeinket, a saját kultúrába ágyazott lelkünket, és ez a dolgunk, ezt sugallja most felénk a világ. És az a benyomásom, hogy azért a nagy többség bele tud ebbe nyugodni. Hogy vajon ez volna az emberiség úgymond természetes létmódja? Hát még az is lehet, hogy igen, de ebben az esetben mit jelent mindez? Hogy nem kellene meghaladnunk ezt a természetes állapotot? Ugye erre a kérdésre mindenki válaszolt a saját ízlése és világnézete szerint, de Jézus tanítványainak viszont olyan válasza van, aminél komolyabbat el sem lehet képzelni. Újra mondom, hogy ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlölő az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fivtestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És a szakasz vége ez. Jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a tárgyára nem alkalmas, kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja. Sokszor elgondolkodhatunk azon, hogy Jézus tényleg meg akarja váltani az egész világot. Hogy vajon hogy volna ez lehetséges? Ugye gondolhatjuk azt, hogy láthatja már most ennyi év után, hogy csak mi vagyunk neki, és hogy az emberiség legnagyobb része az a fülebotját sem mozgatja az evangéliumra. És gondolhatjuk azt, hogy ezért aztán minket kell szeretnie, minket kell megvédenie, a mi javainkat, a mi gyerekeinket, a mi jólétünket kell megőrizni, ez az ő feladata. Hát és nyilván így a saját hatalmát is akkor így biztosíthatja. Ez egy emberi gondolat. Ahogy az is, hogy Mózes a zsidóké, Mohamed a muszlimoké, Jézus a miénk. Punktum. Ezt mondja a kereszténység mostanában. De tényleg így van. Három olyan kérdést írtam fel, amit szeretnék feltenni önmagamnak, és nektek is. Az egyik az, hogy tanítványok vagyunk-e tényleg? Van-e fülünk? És hogy hol van a mennyegzői ruhánk? És hogy azt hiszem, hogy jelen pillanatban nincs ezeknél fontosabb kérdés egyetlen keresztény számára sem. És itt most nem az anyagi javainkra gondolok. Amikor azt mondom, hogy az erre adott válaszban van a mi jövőnk. Hanem a szívünkre gondolok, meg arra, hogy azon a mennyegzőn ott fogunk-e ülni végül. Köszönöm. Amen.